A liturgikus naptár szerint a lelki gyakorlat, már én a szalézi naptár persze nem ismerem, ugye, de egyházmegyés papok számára legalábbis egész héten bármikor végezhető votív zsolozsma, választható zsolozsma. Ami azt jelenti, hogy ha mi elénekeljük a Szent Mihály zsolozsmát, illetve a Szent Főangyalok zsolozsmáját, azzal eleget teszünk a zsolozsmázási kötelezettségünknek. Tehát nem kell külön otthon elvégezni a vesperást, mert ez nem az volt. Én megnéztem a rubrikákat, szabályokat, választható zsolozsma hétfőtől péntekig minden nap imádkozható. Következésképpen papoknak, diakonusoknak nem szükséges még egyszer vesperást imádkozni. A másik, amit mondani szeretnék a zsolozsmával kapcsolatban, Erzsi nővér csinálta, de azt hiszem nem hívta föl rá a figyelmet, amikor a flexa fölfele van, tehát megáll egy sor, pihenőt tart, de nem lefelé lépünk, hanem fölfelé magasabb hangra, akár hajdítása, akár hajdítás nélkül, de magasabb hangra, akkor el kell halkulni vele. Ha nem halkulunk el vele, akkor nagyon csúnya. Tehát a föllépő flexát mindig halkabban kell énekelni. Erzsi nővér csinálta, csak azt hiszem nem hívta rá föl a figyelmet, és erre, ha nem figyelünk, akkor csúnya. Akkor olyan, hogy úgy bök egyet a dallamon. Ha szépen elhalkulunk, akkor szép. Köszönöm szépen. Most arra szeretnélek benneteket fölkérni, hogy énekeljük-e. Jó, köszönöm. Énekeljük el a mindenki által ismert Jöjj Szentlélek Úristen éneket, ez nem kell papír. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Van, akit még személyesen nem tudtam üdvözölni, de mindenkinek nagyon örülök és köszönöm, hogy itt vagytok. Remélem, hogy egyikünk se bánja meg. Most ezt leteszem ide. Ez is működik, ugye? És elolvasok nektek egy szentírási helyet. Az egész lelki gyakorlat során állandóan lángokról lesz szó. Hét lángról. Talán nem mondok nagy meglepetést, ha azt mondom, hogy az első előadás az első lángról szól. Az első lángot pedig a következő szentírási jelenetben találjuk. Kivonulás könyve 3. fejezet, első verstől a 11. versig. Mózes apósának, Jetrónak, Madián papjának a nyuhait legeltette. Egyszer, amikor behajtotta a nyájat a puszta belsejébe, eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ekkor megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor lángol, de nem ég el. Erre Mózes így szólt, ott oda megyek, megnézem ezt a különös látványt. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és azt mondta, Mózes, Mózes. Ő azt felelte, itt vagyok. az Úr ekkor így szól, ne közelíts ide, old le lábadról saruda, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. Azután azt mondta, én vagyok atyáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mózes erre eltakarta az arcát, mert nem mert Istenre nézni. Az Úr ezután azt mondta neki, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban. Hallottam kiáltását a munkafelügyelők kegyetlensége miatt, és ismerem szenvedését. Leszálltam tehát, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem arról a földről egy jó és tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó földre, a kánaániak, a hetiták, az amoriták, a periziták, a hibviták és a jebuziták lakóhelyére, mert Izrael fiainak kiáltása felhatolt hozzám, és láttam sanyargatásukat, amelyel az egyiptomiak nyomorgatják őket. Most tehát jöjj, hadd küldjelek a fáraóhoz, hogy kivezesd népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes erre azt felelte Istennek, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és kivezessem Izrael fiait Egyiptomból. Nem olvasom most tovább a Szentírásból, ha lesz időtök, tovább olvashatjátok. Ami most a mi számunkra fontos, az Isten váratlan, kiszámíthatatlan megjelenése. Nemeshegyi Péter atya, jezsuita, aki hosszú ideig volt a Tokiói Jezsuita Egyetemen professzor, ő mesélte azt, hogy egy japán lány, aki semmit nem hallott a kereszténységről, pogány családból született, és abban az időben még a kereszténység egy nagyon elszigetelt jelenség volt Japánban, egyszer gyerekkorában részesült abban az élményben, hogy megrohanta őt egy váratlan, misztikus jelenlét, egy szeretet. Hirtelen mindenhol szeretet vette körül, és azt a hívást érezte, így szólt hozzá ez a jelenlét, te legyél az enyém, és csak az enyém. Ő nem tudta, hogy kiszólította, ő sose hallott a keresztények Istenéről. De olyan erővel történt a szólítás, hogy mikor magához tért ebből az élményből, akkor semminek nem találta a helyét. Azok a kedves játékok, amikkel a kislány korábban játszadozott, azok egészen jelentéktelenné váltak, mint a hamuvá váltak volna ez a terzselő, misztikus szeretethez képest, amelyik őt megszólította. És amikor később, már felnőtt fejjel hallott a keresztények Istenéről, abban a pillanatban ráismert. Ő az, aki hívott engem. Keresztény lett, és később kármelita. Legyél az enyém, és csak az enyém. Ez az égő csipkebokor. Isten váratlanul megjelenik, föllángol a jelenléte, az önmagából táplálkozó tűz. Nem te csinálod. Egyszerűen ott van, és megszólít. Old le lábadról sarudat, mert a hely, amelyen állat, szent föld. Megjelenik a Szent, és megszólít a Szent. És a mai mondani valóm lényege az, hogy ez nem valamikor régen történt valami más, valaki mással, hanem itt és most történik veled. Itt jelen van a szentséges. Gondold el, Mózes az apósa juhait legelteti. Nem templomba ment, nem imádkozni ment, birkákat őriz. Isten megjelenése azonban szuverén. Ott szólít meg, ahol vagy. És most itt vagy. És akár így képzelted, akár nem így képzelted, most ez történik veled. Hallod a szólítást. A Szent szólít meg, a Szent talaján vagy. Oldd le lábadról a sarudat, mert a hely, ahol áll a Szent föl, a szentséges, a szuverén más, a misztérium, a lét misztériuma, a leglényeg. És itt van és megszólít. Ezt nem te csinálod, megszólít. Mózes el is szaladhatna. Az, hogy ott van, és leoldja a saruját, és hallgatja, azt már ő csinálja. Nem is lesz könnyű Mózesnek ez az ügy. Az utolsó mondat, amit felolvastam, az Mózes szabadkozása volt, hogy hagyjál engem ki, ebből rendben van, hogy csinálod, ez egy jó dolog, csak hagyjál engem ki ebből. Ki vagyok én? Miért pont engem? Ez egy magától értődő reakciója az embernek, amikor Isten megszólítja. El akar menekülni ettől a szólítástól. Szabad vagy, hogy elmenekülj. Az egész lelki gyakorlatot ez jellemzi, hogy semmire nem vagy kényszerítve. Mindvégig tiszteletben tartjuk a szabadságodat, a te döntési jogodat. Amire ügyelni kell, az a lelki gyakorlat külső fegyelme, külső rendje. Ott kell lenni a programokon, és hát vannak bizonyos külső játékszabályok. Az, hogy közted és Isten között mi játszódik le, abban mi nem szólunk bele semmiféle kényszerrel, pusztán biztatással. Rámutatunk dolgokra, és te szabad vagy, hogy dönts vagy ne dönts. De ez nem azt jelenti, hogy mindegy, hogy mit csinál. Ki az, aki megszólít? A szentséges. Az egészen más. Mózes egy olyan döntés előtt áll, hogy a szentségesnek mond igent, vagy a szentségesnek mond nemet. Jelenések könyve, 4. fejezet, 2. a 6. versig, amit olvasok. Ime, királyi szék volt elhelyezve az égbe, és a királyi széken ült valaki. Az ott ülőnek tekintete hasonló volt a jáspishoz és a karneolhoz. Szivárvány volt a trónja körül, hasonló a smaragd színéhez. A királyi szék körül 24 szék, és a székeken 24 vén ült fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykorona. A királyi székből villámok, zúgás és mennydörgések törtek elő. 7 fákja égett a trón előtt, Isten 7 szelleme. A királyi szék előtt mint egy üvegtenger volt, kristályhoz hasonló. Ez a leírás a jelenések könyvében az Isten szentségét írja körül. Nem tudja megmondani, milyen az Isten. Ha elolvassátok, nem kötelező jegyezni, aki akar jegyezni, az jegyezhető lelőhelyeket fölírhatja, ha elolvassátok, még egyszer látjátok, hogy csak körülbeszéli azt, hogy milyen Isten. Nem tudja Isten magát megmondani, hogy milyen. Nem lehet emberi szavakkal leírni a Szentet. de azért az, hogy villámok csapkodnak a trónból, és hasonló képek érzékeltetik, hogy a szentséges az félelmetesen több, mint bármi más. Az a hét fáklya, ami ott ég, az Isten hét szelleme, vagy az Isten hét lelke, mai terminológiával az Isten, a Szentlélek hét ajándéka, a Szentlélek teljessége, ez az, amiről a közösségünk a nevét kapta. Most itt vagyunk a szentséges jelenlétének helyén. A szeráfok a jelenések könyvében ezt mondják, 4. fejezet, 8. 9. vers, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten. Dicsőséget, tiszteletet és áldást mondtak a trónon ülőnek, az örökkön örökké élőnek. Ma este már mi is oda fogunk állni Isten elé, és mondjuk neki, hogy szent, szent, mint a szeráfok a mennybe. Dicsőítjük őt. És ez lehet szokatlan, ez a fajta dicsőítés, amikor egyszerűen csak dicsérjük Isten, és mindenki úgy, ahogy tőle telik. Nem célja az imának, hogy valamit megértsünk, nem célja az imának, hogy kivárjuk azt, hogy mit akar mondani a másik, hanem egyszerűen csak dicsőítjük Istent, ahogy tőlünk telik. Olyan tökéletlen szavakkal, senki nem tudja őt tökéletesen dicsőíteni. Vannak itt néhányan a tavalyi tűzének lelki gyakorlatról, ugye, akik el akartak menekülni, mikor először hallottak ilyen dicsőítő imát. Annyira szokatlan volt, és szinte sokkoló, hogy itt mindenki egyszerre kiabál az Istennek. Az Isten szentsége, ahol megérinti az embert, ott ki kell, hogy váltson belőle valamilyen reakciót. Hát Mózesnél le kell, hogy vegye a saruját, ez a keleti szokás, mi letérdelni szoktunk, sokféleképpen ki lehet fejezni az Isten szentségét. De minden körülménye között imádást kell kifejezni. A szent, az Isten szuverén szentsége imádást érdemel. Az imádás az a totális hódolat. Az, hogy ő minden fölött áll. Teljes odaadás. Azt kell megértenünk, hogy ez az imádás, ez nem akármilyen módon valósul meg, ez nem egyik a sok dolog közül, amit az ember csinál, erre vagyunk. Istenért létezünk. Ez a létezésünk értelme. Az emberi egzisztencia Istenre irányul, mint céljára. És ebből következően, amikor Isten tudatosan dicsőítjük és imádjuk, akkor semmi más nem teszünk, mint tudatos cselekvéssel kifejezzük azt, ami egész létezésünk értelme. Nem vagytok a magatokéi, 1. Korintusi levél 6. fejezet 19. vers, nem vagytok a magatokéi. Az ember legnagyobb tévedése, hogyha autonóm akar lenni, öntörvényű, öncélú, már a teremtés alapján sem vagyunk a magunké. A teremtő Isten nem csak forrása, hanem célja és értelme az egész teremtésnek. Idézet, Római levél 11. fejezet 36. vers, minden belőle általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. De Isten nem csak teremtőnk, hanem megváltunk és szövetségesünk. És ez a szövetség, ez lefoglal bennünket Jézus vérével. Márk 9.41. Első Korintusi levél 3:23, Galata levél 3:29 tartalmazza ezt a rövid mondatot: Krisztuséi vagytok. Jézus Krisztus vérével megszerzett minket magának. Övéi vagyunk. Az öncélú ember meghiúsult ember. Célját az az ember találja meg, aki Istenért él. Mindenképpen Isten dicsősége valósul meg a létezésben. Csak az a kérdés, hogy akaratunk ellenére, vagy pedig akaratunk szerint. Istennek az életünkben megvalósuló dicsőségére igent mondtunk, vagy nemet mondtunk? Ha nemet mondunk, az az ember boldogtalansága, ha igent mondunk, az az ember boldogsága. Ha nemet mondunk, az a kárhoza, ha igent mondunk, az az üdvösség. A paradicsomi kígyó kísérti az embert azzal, hogy neki saját magának kell Istenné lennie. Olyanok lesznek, mint az Isten. Éppen így nem valósíthatod meg magadat, ha önmagad Istenévé leszel. Csak akkor valósulhat meg emberi mi voltod legmélyebb lényege, jelentősége szerint, hogyha nem önmagadért vagy, hanem Istenért. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Márk 8:35. Világosan ki van mondva. Ha öncélúvá teszed magadat, önmagadért élsz, akkor elvesztél. Ha Jézusért élsz, akkor élni fogsz. Első Korintusi levél 10. fejezet 31. vers. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Mindent. Első Péter levél 4. fejezet 11. vers. Mindenben Isten dicsősége valósuljon meg. Szent Benedek jelmondata, ut in omnibus glorificetur Deus, hogy mindenben megdicsőjön Isten. Loyolai Szent Ignác jelmondata, omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Ez a keresztény egzisztencia. 1967. február 18-án történt szombati napon este a Pittsburgh melletti Bárka és Galamb lelkigyakorlatos házban, hogy egy másodéves francia szakos egyetemi hallgató, Peti Gallagher részt vett egy hétvégi lelkigyakorlaton, kimondta az oltári szentség előtt: Istenem, én szeretlek téged, és egészen a tied akarok lenni. Mindegy, hogy ez mibe kerül nekem, én egészen a tied akarok lenni. Ha ez szenvedést jelent, akkor is feltétel nélkül azt akarom, hogy a te akaratod valósuljon meg az életemben. Amikor Peti ezt kimondta, átjárta őt, mint a villamos áram, az Isten szeretete. A feje búbjától a lábujja hegyéig végigfutott rajta, mint egy áramütés, Isten mérhetetlen szeretete, annyira, hogy sírnia kellett tőle, és magán kívül volt a boldogságtól. Azt élte meg, hogy ez a szeretet őrült, annyira ingyenes, annyira nincsenek feltételei, minden hűtlenségünk ellenére, minden visszaélésünk ellenére Isten olyan szeretettel szeret bennünket, hogy azt elviselni is alig lehet. magán kívül volt a boldogságtól, nem győzte Isten dicsérni, megszűntek a gátlásai. Ez az este volt a katolikus karizmatikus megújulás születésnapja. Mások is hasonló dolgokat éltek át. Ha átadod magadat az Isten dicsőségére, akkor nem valamiféle kényúrral találkozol. Az Isten szuverén szentsége nem valami kegyetlen tirannusnak a rajtad keresztül gázoló hatalma, hanem gyöngész szeretet, határ nélküli szeretet. Olyan szeretet, amit el sem tudsz képzelni. Figyeltétek a Mózesről szóló részletben, láttam népem nyomorúságát Egyiptomba, hallottam kiáltását a munkafelügyelők kegyetlensége miatt, és ismerem szenvedését. Leszálltam hát, hogy megszabadítsam. Megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem arról a földről egy jó és tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó földre. Szeret, segíteni akar, meg akar szabadítani a rossztól. Méltatlanságunkban, bűneinkben ingyenesen szeret. Isten előbb szeretett minket, mondja az első János levél, 4. fejezet 19. verse. Előbb szeretett minket. Nem mi kezdtük. Isten a szeretet. Első János levél 4. fejezet 8. vers. Isten a szeretet. Azért szeret, mert ez a lénye. Tehát ha Istennek, a szentségesnek, a szuverénnek, a teremtőnek, a megváltónak megadod magad, teljes hódolattal és odaadással az ő dicsőségére szenteled magad, akkor ott szeretetet találsz. Isten lénye a szeretet. Már az Ószövetség így írja le, baráti szeretetként, atyai szeretetként, jegyesi szeretetként az Isten szeretetét. Isten ismert téged, neveden szólít téged, Mózes, Mózes. Az a titok, az az önmagából táplálkozó lány. Neveden szólít. Téged személyesen. Nem valami általános tudnivalót közöl, hanem megszólít téged, téged magadat. Izajás 43, 1-től 4-ig. Így szól az Úr. A te teremtőd Jákob, és a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok. És ha a folyókon azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Izrael szentje. A te szabadítod, mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. Jákob és Izrael szerepel ebben a szövegben. Jákob és Izrael az a nép, az nem csak az egyedi Jákob, hanem a nép. A nép, amihez mindenki hozzá tartozik, akire az Istennel kötött szövetség kiterjed. Tehát ez mi vagyunk. Te vagy. Saját nevedet oda teheted Jákob és Izrael helyébe. Így szól az Úr, a te teremtőd Károly, és a te formálód Gabi. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. az enyém vagy. Saját nevedet. Tedd oda a saját nevedet. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok. És ha a folyókon azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Izrael szentje, a te szabadítod. Mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. Ne félj kimondani, hogy tiéd vagyok, Istenem. Mert ezt kapod válaszul. Nemessegyi atya mondja el annak a japán egyetemi hallgatónak az esetét, aki ellentétben az előbb említett kislánya nagyon is tudott a keresztényekről, csak éppen nem szerette őket. Oda járt az ő egyetemükre, a Szofia Egyetemre, Tokióban. A hallgatók nagy része, sőt az oktatók nagy része is pogány. Japánban a kereszténység egy elenyésző kisebbség, nem úgy, mint Koreában. Hát ez a lány nem szerette a keresztényeket, mert úgy érezte, hogy fölényesek, hogy többre tartják magukat. Közben a saját életében a dolgok nem mentek jól. Volt egy barátja, de azzal összeveszett. Baj volt a tanulmányaival, baj volt az egészségével. És amikor összeveszett a barátjával, ment haza a villamoson, és nagyon el volt keseredve. Talán ittak is egy kicsit rosszul is volt, nem érezte magát sehogy se, talán hányt is. Leszállt a villamosról, egy dombon volt a házuk, föl kellett menni a dombra. Csillagos volt az ég. Hogy ment föl a házhoz, fölnézett az égre. És akkor az ég egyszer csak fölragyogott. Úgy éreztem, mondta később a lány, mintha minden egyes csillag nekem ragyogna. Egy személyes üzenet áradt felém a csillagokból. Ezt az üzenetet így lehetett szavakra lefordítani, neked szabad élned, úgy, ahogy vagy. És én szeretlek téged, úgy, ahogy vagy. Annyira megragadta, hogy zokogni kezdett, és az egész éjszakát átzokogta. Megszólította őt a személyes szeretet. Most már tudta, hogy mi az a kincsük a keresztényeknek, aminek úgy örülnek. Nem haragudott tovább a keresztényekre. Ő már tudta, ismerte a kereszténységet. Tudta, hogy ez a keresztények Istene. Tudta, hogy ez tényleg így van, és megkeresztelkedett, és hívő lett. Hol van ez a végtelen szeretet? Hol van a csipkebokor? Hol lángol a csipkebokor? Nagyon egyszerű a válasz. Jézus Krisztusban. Abban az egyszeri történelmi személyben, a názáreti Jézusban, aki engem látott, látta az atyát is. Erre talán azt mondott, hogy köszönöm szépen, de én nem látom Jézus Krisztust. Beszélhetsz róla, de nem látom. Erre a válasz az, amit Pál apostol mond, hogy az egyház Krisztus teste. Neki van egy látható jelenléte. A test az a látható jelenlétünk, a fogható, tapintható jelenlétünk. Jézus Krisztusnak van egy ilyen jelenléte, ez az egyház. Nem lehet Isten atya annak, akinek az egyház nem anyja. Szent Ciprián írta ezt a 3. században. Ez az egyház Jézus Krisztustól egészen egyértelműen el van helyezve Péter szikláját. Erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Ezt onnan nem lehet levenni. Jézus csak egy egyházat alapított, és azt Péterre, mint sziklára tette. Vannak sokan jó hiszeműen, akik hisznek Krisztusban, de ezt nem tudják. Fél lábbal ezek is rajta vannak a sziklán. Nincs máshol egyház, csak a sziklán. Tehát meg lehet mondani a helyét pontosan, hogy hol lángol a csipkebokor. A karizmatikus megújulás nem egy másik csipkebokor. Legfeljebb most nagyobb lánggal lobog. De ugyanaz a csipkebokor, csak egy van. Jézus Krisztus, akit az egyházban, és pedig a Péter sziklájára épített egyházban találsz meg, tapinthatsz meg. Föllobog a láng, megyek és megnézem ezt a különös látványt. Most itt vagy ebben a helyzetben, hogy megnézheted. Ez nem egy elvont dolog, most itt vagy. Mózes apósa juhait legelteti, te pedig most itt vagy. Ebben a konkrét szituációban föllobog a láng és megszólít téged a hang. Most szólít. Mondhatod, hogy megyek és megnézem. Mondhatod azt is, hogy nem kell, szabad vagy, de miért mondana nemet az ember a végtelen szeretetnek? Ma este lehetőség lesz arra, hogy Istennek kimondjuk azt, hogy hiszünk az ő szeretetében, hiszünk az ő jelenlétében, és fölajánljuk magunkat neki az ő dicsőségére. Egész életünket az ő dicsőségére ajánljuk. Ma este itt a lehetőség. Ha nem lenne olyan magas színvonalú ez a lelki gyakorlatos ház, és nem kerülne olyan sokba itt egy lelki gyakorlat, pedig komoly alapítványi támogatást kapunk, akkor egy nappal tovább tartana a lelki gyakorlat, és akkor ma este még nem ajánlanánk föl ezt a lehetőséget, hanem azt mondanánk, hogy ma még csak bemelegítünk, és majd holnap. Mivel azonban sürget az idő, mert csak 5 esténk lesz, az első este el kell kezdenünk. 7 lángról lesz szó. Ma este kigyújtjuk az első lángot. Ez a hit lángja. Én nem azt akarom mondani, hogy eddig nem égett benned. Lehet, hogy teljes tudatossággal egészen odaadtad magadat Istennek, újítsd meg. Soha nem adhatod úgy oda magadat Istennek, hogy ne lehetne még jobban. Azért van ez a földi élet, hogy egyre jobban és jobban odaadjuk magunkat Istennek. Újítsd meg. Senki nem fogja számon tartani, hogy te most mit mondtál Istennek, elmondtad vagy nem mondtad el. Lesz rá lehetőség, mindenki kimondhatja, aki akarja, konkrét, világos szavakkal. De ha valaki nem mondja, azt se számon nem tartjuk, se számon nem kérjük. Teljesen szabad vagy. Sőt, aki ma este nem tette, megteheti holnap. Holnap is kigyújtunk egy lángot, és ezek a lángok ezek úgy vannak elhelyezve, hogy mindegyik magában foglalja az összes előzőt. Nem lehet egyet úgy kigyújtani, hogy az összes előzőt is ki ne gyújtaná. És minden későbbi csak elmélyítése vagy konkretizálása annak, ami már kigyulladt. Voltak éppen egyetlen lángról van szó. Nincs 7 lelke az Istennek, csak egy. Egyetlen Szentlélek van, egyetlen láng, aki kigyullad bennünk. De 5 fokozatban tesszük, mert 5 este áll rendelkezésünkre. Ez azt jelenti, hogy én átadom magamat Istennek, tehát igent mondok az ő akaratára az életemben, hogy megdicsőítsem őt magamban. Ez azt jelenti, hogy feltétel nélkül vállalom őt. Bárhogy is akar megdicsőülni az én életemben. Tehát üres lapot írok alá az alját. És Isten fogja föléje írni, hogy mi az, amiben én beleegyeztem. Ezt senki nem látja előre. In bianco kell aláírni. Isten tölti ki. Ne félj aláírni, mert azt fogja kitölteni, aki a legjobban szeret téged. Jobban szeret, mint te önmagadat. Ne félj a szeretettől. Amikor azt mondjuk, hogy a hit lángja, ezt most világosan kell érteni, a hit nem egy elvont hit. Nem arról van pusztán szó, hogy igaznak tartom azt, amit Isten kinyilatkoztatott, hanem egy élő hit, amelyik azt jelenti, hogy mindenestül kiszolgáltatom magamat az Isten szavának, az Isten kinyilatkoztatásának. Tehát konkrétan vállalom azt, hogy Isten megdicsőjön az én életemben úgy, ahogy akar. Most testvérek, ez többek között azt a konkrét formát is jelenti, hogy én az Isten dicsőségét nem csak cselekedni akarom, hanem mondani is. Ez szokatlan lehet. Azt mondja valaki, minek kell mondani? Elég, ha cselekszed. Mindenképpen az a fontos, hogy cselekedd, ha nem cselekszed, akkor hiába mondod. Jézus nagyon elítéli a pusztán szavakból álló Isten dicsőítést. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Nyilvánvaló, hogy nem erre gondolok. De miután a szívedet odaadta, igenis, várja Isten, hogy az ajkadat is odaadta. Odaad. A nyelvedet is odaad. A beszélő képesség az emberi egzisztenciának nem is olyan jelentéktelen része. Jézus azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. Máté 12:34. Jakab levele pedig a lovat irányító zablához és a hajót irányító kormányhoz hasonlítja a nyelvet. Jakab levél 3. fejezet, 3. és 4. vers. Tehát életünknek az irányító tényezője a nyelv. Nem jelentéktelen dolog az életben. Nem mondhatom, hogy én egész lényemet odaadtam Isten dicsőségre, amíg a nyelvemet nem adtam oda. És figyeljétek meg Ózeás próféta könyvéből a következő idézete, Ózeás 14:3, vigyétek magatokkal e szavakat, térjetek az Úrhoz, és mondjátok neki, védj el minden gonoszságot, fogadd el a jót, és mi majd ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Ajkunk gyümölcsét. Az Új Szövetségben ugyanez, Zsidó levél 13. fejezet 15. vers, mutassuk be Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja. Tehát Isten kívánja mindenkor, hogy a dicséret áldozatát ajkunkkal bemutassuk neki. És azt mondhatja valaki, hogy hát én majd magamban imádkozom, de az az én ügyem Istennel, és nem kell azt hallani egy másik embernek. Hát erre nézve néhány idézet, Zsoltárok könyve 22. Zsoltár 23. vers. Hadd hirdessem testvéreimnek nevedet, a gyülekezetben hadd dicsérjelek. Ugyanabban a Zsoltárban 26. vers. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. 26. Zsoltár 12. vers. A gyülekezetekben áldom az Urat. 35. Zsoltár 18. vers. Hadd adjak hálát neked a nagy gyülekezetben, a nagy számú nép között hadd dicsérjelek. 149. Zsoltár 1. vers. Énekeljetek az Úrnak új éneket, zengjen a szentek gyülekezetében dicsérete. Az új szövetség ezt mindenestül átvette. Jézus maga is imádkozta a zsoltárokat, együtt is a tanítványokkal, és a híveknek az efezusi levél azt írja, 5. fejezet 19. vers, magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek. Az első századoktól kezdve a keresztény közösség rendszeresen zsoltározott. A püspöki székvárosokban összegyűlt a nép esti dicséretet énekelni lámpagyújtáskor, ami egy mécses kigyújtását jelentette abban az időben. Néha bizony még éjszaka is fölkeltek, hogy éjjeli dicséretet zengjenek Istennek, aztán reggel és még délben is megálltak. A szerzetesi közösségekben aztán tovább fejlődött, és a mai zsolozsmává lett. A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat a papok és szerzetesek imájából visszaadta a népnek. És azt mondta, hogy kívánatos, nem kötelező, mert nem parancsokkal kell ezt megoldani, de kívánatos, hogy a hívő nép együtt imádkozza a papjaival a zsolozsmát. És azt is kimondja, hogy miközben őrzi a kialakult szép gregorián éneket a latin nyelvű zsolozsmában, a népnyelvű zsolozsmákban óhajtja a liturgikus dallamvilág megújulását. Amit tehát mi csinálunk, mikor zsolozsmázunk, azt a szöveget énekeljük szó szerint, ami a zsolozsmás könyvben van, a kötelező hivatalos szöveget. De annak adunk új dallamokat, amik tartják a rokonságot a gregoriánnal, nem mondják föl a gregoriának a rokonságot, nem akarunk gyökértelnek lenni, de ki is lépnek a gregoriánból. Láttátok az énekpróbán, hogy dallamok többsége már egyáltalán nem gregorián. Nem akarjuk könnyű zenévé tenni a zsolozsmát, de nem akarjuk valamiféle zenei múzeumnak sem megtartani. Még csak a múlt dallamait énekli, és csak úgy dicséri Isten. Tehát amikor ezt csináljuk, akkor az egyház sajátos imádsága, hogy mindenki egyszerre a saját szavaival kezdi dicsérni Isten. Egészen más, mint a zsoltár éneklés, mert ott van egy szöveg, amit a kezedbe adnak, hogy ezt imádkozz. Itt viszont nincs. Az van, amit te magadtól kimondasz. És miközben az egyik mondja, a másik is mondja. Amit hallunk ebből, az egy nagy hangzavar. Most azt mondja valaki, hogy kérem, hát ez nem racionális, vagy hol van megírva, hogy ezt kell csinálni. Most azt nem szeretem azt a szót, hogy kell, az nincs megírva, hogy ezt kell csinálni. Hogy ne volna racionális, erre azt mondom, hogy nagyon is racionális, mert hiszen ha csak egyetlen egy ember imádkozna hangosan, és a többiek hallgatnák, akkor egyetlen imának a tartalmát értenéd, de egynek a tartalmát így is érted, legalábbis azt, amit te mondasz. Sőt, még általában az ember azt is érti, amit a két szomszédja mond. Tehát szó sincs arról, hogy ennek nincs racionális tartalma, több racionális tartalma van, mint amit egyszerre föl tudunk fogni. Na de kinek mondjuk? Egymásnak vagy az Istennek? Ha Istennek mondjuk, ő érti az egészet, nem kell félni. Lenne itt még 100 ember, azt is mind érteni. Nem kell félni, hogyha egyszerre beszélünk, akkor ő nem tudja, hogy melyikünkre figyelje. Csak mi vagyunk zavarban, de mi nem kell, hogy zavarban legyünk, mert mi Istenhez szólunk, és az, hogy a másik is szól ugyanakkor Istenhez, az minket is fölbátorít arra, hogy mondjuk, nem kerülünk kínos helyzetbe, mert ezt a többi is mind mondja. Kényszer nincs persze, ne értsük félre, szabadság van. Az pedig, hogy hol van megírva, erre azt mondom, hogy az apostolok cselekedeteinek a második fejezetében van megírva, akkor, mikor mindenki különböző nyelveken egyszerre dicsőíti Istent. Annyira, hogy az emberek, akik hallgatják őket, azt mondják rá, hogy részegek tele vannak édes borral. Egy hangzavar a benyomás. Valójában ez a hangzavar nem zavaróbb, mint amikor egy nagy teremben sok ember együtt van és egymással beszélget. Kikivel, ugye mindenki csak egyikre figyel egyszerre, de az, hogy a másik is beszél, és nincs valamiféle síri csönd körülöttem, az fölbátorít arra, hogy én is beszéljek. Ilyen szokott lenni egy vacsoránál egy beszélgetés, de ilyen szokott lenni sokszor a templomokban is, mikor véget ért valami ünnepélyes szentmise, és akkor még ott van egy társaság, és akkor egyik beszél a másikkal, a másik a harmadikkal, és mindenki beszél valakivel. Nem figyel mindenki mindenkire egyszer, az nem lehetséges, de az a zsongás, ami van, az fölbátorít mindenkit, hogy most szólhat, most lehet. Na most azt mondod erre, hogy jó, lehet, hogy Isten így is lehet dicsőíteni, de nekem ez nincs kedvem, mert ez nekem szokatlan. Most erre viszont azt válaszolom, hogy bár kényszer nincs, és nem vagy rá erőltetve, hogy ezt csináld, de valamit elveszítesz, hogyha nem csinálod, mert ez felszabadítja a kommunikációs csatornákat bennünk. Ez a fajta Isten dicséret. Sokkal jobban felszabadítja, mint amikor kezedbe adnak valamit, és akkor azt kell leénekelni. Tehát megnyit. Megnyit a Szentlélek működésére. Majd a harmadik, negyedik nap fogjuk látni, hogy milyen dolgok következnek abból, hogyha ezt megtesszük. Kinyitjuk a szánkat, és hangosan mások füle hallatára egyszerre másokkal szólunk Istenhez. Tehát nyert vele valamit. Azt mondod, jó, lehet, hogy nyernék valamit, de nincs hozzá kedve. Erre azt mondom, hogy na bum. Azért kell Isten dicsérni, mert kedvünk van hozzá. Tehát mit akarsz kifejezni, az Isten dicsőségét, vagy a saját pszichológiai állapotokat? Én nagyon szeretném, hogyha mindenki jól érezné magát a lelki gyakorlaton és az ima összejöveteleken is, de a tiszta képtelenség lenne, hogy mindenki mindig jól érezze magát, és azban a Szentírásban az előbb olvastam, hogy mutassuk be Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, az őt megvalló ajkak gyümölcsét. Tehát nem az van, hogy ha olyan hangulatban vagyunk, akkor mutassuk be, és ha más hangulatban vagyunk, akkor nem mutassuk be. Hanem az van, hogy mutassuk be mindenkor. Akár van kedvünk, akár nincs kedvünk. Mit kell bemutatni? A dicséret áldozatát. Isten a dicséret áldozatát kívánja tőled, nem a dicséret élvezetét. Ha nem élvezed, annál értékesebb az áldozat. Ha élvezed, akkor meg könnyebb. Mind a kettő jó. Én remélem, hogy élvezni is fogjátok, mert Isten öröm és élvezet. De nem a mi élvezetünk a cél. Tehát tedd zárójelbe azt, hogy élvezed vagy nem élvezed. Nem ez a kérdés. Ha egyszer felajánlod az életedet az Isten dicsőségére, akkor a nyelvedet is, a szádat is felajánlottad. Ne félj tehát attól, hogy elkezdjük az Isten közösen dicsőíteni, és ez úgy hangzik, mint a részegek kiabálása. Nem vagyunk részegek, eszünknél vagyunk, tudjuk, hogy mit csinálunk, Isten dicsőítjük, erre vagyunk, azt fejezzük ki, amire Isten teremtett minket, azt fejezzük ki, ami bennünket boldoggá tett. Valaki azt mondotta, valami külhonban élő, idegenbe szakadt hazánk fia, hogy nem magyar embernek való ez az ima. Lehet, hogy az amerikaiaknak való, de a magyaroknak nem. A magyar ember Isten előtt rezzenéstelen arccal hallgat.
Hát láttam én magyar embereket rezenéstelen arccal hallgatni Isten előtt,
de ugyanazokat a magyar embereket láttam és hallottam, nem tudom, rezzenéstelen vagy rezzenő arccal, habzó szájjal káromolni az Istent a templomon kívül. Hangosan, teljes odaadással, egész lelküket beleadva. És ezt nem szégyelték, itt nem voltak szemérmesek, a magyar nemzet káromolja az Istent. Ez a mi felelősségünk. Tudjuk-e Istent olyan fölszabadulta dicsőíteni, mint ahogy nemzetünk többsége tudja őt káromolni? Tudjuk-e az Isten imádásában ugyanazt a magyar temperamentumot, tüzet megmutatni, mint ami a magyar káromkodásban megnyilvánul? Fölvesszük-e a kesztyűt, amit elénk dob a sátán, hogy egy káromkodó népgyermekei vagyunk? Hajlandók-e vagyunk odaadni az életünket azért, hogy a káromkodás megszűnjön, kihaljon a magyar ajkakon és a magyar szívekben, és megfogadjon az Isten dicsőítése? Akkor itt nem ápolgathatjuk a mi érzékeny kis lelkünket. Nekem ez nehezemre esik, ez nekem nem való. Ha vállaljuk ezt a feladatot, ezt a küldetést, most itt van. Ugye Mózes, amikor Isten megadja neki a küldetését, akkor azt mondja, hogy Uram, hát ki vagyok én? Hát miért pont nekem? Miért pont engem pécéztél ki? Miért engem akarsz a fáraóhoz küldeni? Hát ne haragudj, de én nem vagyok erre alkalmas. Nincs idő most, hogy felolvassam az egészet, de olvassátok végig ezt a jelentet, hogy hogy vitatkozik Mózes Istennel, aki küldeni akarja őt. És Mózes bebizonyítja, hogy nem, hát ő nem vagy alkalmas. Nem is hiszik el nekem, hogy te küldtél. Akkor Isten azt mondja, tegyél csodákat, és Mózes tud csodákat tenni. De mit mondjak, melyik Isten küldött? És Isten közli a nevét, az ő lényének titkát, a személy titka a név. Mózes még mindig vitatkozik, de én nem tudok beszélni. Én egy dadogó ember vagyok. Majd elküldöm Áront, és majd ő fog beszélni. Te csak sugalmazod neki, hogy mit mondja. De a Mózes kimondja a döntő érvet. Bocsáss meg, Uram, de küldj valaki más. Ez a lényeg, hogy én nem akarok menni, nincs kedvem az egészhez. Lehet, hogy te is így vagy, de Isten téged küldött. Még egyszer mondom, nincs kényszer, testvérek, de ez nem tréfa. Isten kiválasztott téged erre. És a csipkebokor most itt lángol. Isten neveden szólít, bátran tedd oda a nevedet. Én még nem tudom mindenkinek a nevét, és elképzelhető, hogy még a végére se tudom, de Isten mindenkinek a nevét tudja, pontosan. Tedd oda a nevedet, téged szólít, most nem Mózes, hanem téged, és küld, és erre küld.